Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Úgy tűnik, mostanra megszűnt az oroszok által elfoglalt csernobili atomerőmű legkomolyabb problémája a villamosenergiaellátás, mondta a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi tanára. Bauman Tuka Nikoletta kérdezte a Szódi Attilát.
A csernobili telephelyen nem működnek ma már reaktorok, és kégett üzemanyag nedves tárolómedencében található. Ennek a nedves tárolómedencének kell hosszú távon hűtést biztosítani, illetve az ellenőrző rendszereknek van szükségük villamosenergiára. Emiatt fontos az, hogy a telephely rendelkezzen villamosenergia ellátással. Ugyanakkor ezek a kiégett kazetták nagyon régen szolgáltak reaktorban, ennek következtében már nagyon pici a hőteljesítményük. Az ukránoknak a saját biztonsági elemzése alapján nagyjából 2 hónapnyi idő eltelhetne akár úgy, hogy a telephelynek nincsen villamosenergia ellátása. Ez egy nagyon nagy időtartalék. A legújabb hírek szerint én úgy látom, hogy azóta gondoskodtak valamennyi villamosenergiáról, tehát a nagyon komoly probléma a csernobili telephelyen úgy tűnik, hogy mostanra megszűnt, de mivel a harci cselekmények továbbra is folytatódnak Ukrajna területén, nem lehet kizárni azt, hogy a későbbiekben újra ilyen villamosenergiállátási probléma keletkezik. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a fő problémája jelenleg a csernobili telephelyen az, hogy az üzemeltető személyzet most már több mint 2 hete nem tudta elhagyni a telephelyet, tehát 210 ember gyakorlatilag a telephely és az orosz csapatok fogja, az ő megfelelő munkavégzési feltételeik nincsenek ebben a helyzetben most biztosítva. A másik telephely, az Aporozsi atomerőműnek az esete az nagyon-nagyon más. Ez egy működő atomerőmű, 6 darab blokk található a telephelyen. Ezek közül 2 jelenleg villamosenergiát termel, és kapcsolódnak az országos villamosenergia hálózathoz. Ugyan itt is történt műszaki meghibásodás az orosz csapatoknak a tevékenysége következtében, de kapcsolódik az országos ukrán hálózathoz a telephely, és fel tudja adni az erőmű az áramot a hálózatra. Jelenleg a fő probléma az Aporozsi atomerőműben az, hogy itt is az orosz csapatok kontrollálják a telephelyet, és az üzemeltetők alá vannak rendelve az oroszoknak. Ez nemzetközi nukleárbiztonsági alapelveket sért.
Harkivban is megsérült egy atomreaktor a bombázások következtében. Ennek milyen hatásai lehetnek, és mit tudunk az állapotáról?
Ez egy kis berendezés, ez egy kutatási, oktatási célú berendezés. Egy úgynevezett gyorsítóval hajtott szubkritikus rendszer, tehát viszonylag kevés a hasadóanyag, ami ebben a létesítményben található. Nem tudjuk még most a hivatalos információk alapján megállapítani, hogy maga a hasadóanyagot tartalmazó része a berendezésnek sérült-e. Itt még szerintem szükség lesz néhány napra, hogy kiderüljön a berendezésnek a pontos állapota.
Mit gondol, lehet-e azt mondani, hogy a világ egy újabb atomkatasztrófa előtt áll?
Én azt remélem, hogy nem, de a kérdés teljesen jogosan vetődik fel. Nagyon furcsa, hogy az orosz csapatok nem tartják tiszteletben ezeket az alapvető nemzetközi egyezményeket és a nemzetközi nukleáris szakmában elfogadott biztonsági alapelveket. Ez egy nagyon-nagyon furcsa új helyzet, nem találkoztunk ilyennel az elmúlt évtizedekben. Igazi komoly támadás, bár nyilván hajmeresztő, amikről eddig is beszéltünk, de van igazi komoly támadás még nem volt ezek ellen a létesítmények ellen. Én ebből arra következtetek, hogy az orosz félnek valójában nem célja a nagy radioaktivitás tartalmú atomerőműveknek a tönkretétele. Egyszerűen szerintem kontrollálni akarják ezeket az erőműveket azért, hogy a villamosenergia szolgáltatás fölött tudjanak befolyással bírni.
A Szódi Attilát a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi tanárát hallották. Egyre több ukrán menekült érkezik Magyarországra a háborús övezetekből. Irina és családja Kijevből indult útnak, miután a bombázás miatt napokat töltöttek a fürdőszobájukban. Több mint 24 óra utazás után Barabásnál lépték át a magyar határt. Varga Mónika ott beszélgetett vele.
We see all situation in Kyiv near our house was.
Láttuk, hogy egyre romlik a helyzet Kijevben. A háború 4. napján a házunk mellett csapódtak be egy rakéta repeszei, de azután is otthon maradtunk. Minden nap lőtték Kijevet. Mi a város határában lakunk, és hallottam a lövéseket. Amikor megszólaltak a légoltalmi szirének, a kisfiamat és a macskámat bevittem a fürdőszobába. Ott voltunk éjjel-nappal, amikor a szirének szóltak. 2 macskám van, ők is velem jöttek. itt a kisfiam és a szüleim, és az ő macskájuk is. Velük hagytuk el végül tegnap Kijevet, reggel 7 órakor indultunk. Először autóval mentünk Vinnyicába, majd onnan busszal Magyarországra. Körülbelül egy nap volt, mire ideértünk. Édesapám ott hagyta a vállalkozását, én a munkámat, egy tradicionális ukrán népviseleteket árusító boltban dolgoztam. Ott hagytunk 2 lakást, a kisfiam az iskolát.
And where are you going now?
És most hova mennek?
Tuzel.
Izraelbe. Ott él a nővérem már 1998 óta. Ő hívott magukhoz.
Are you going to stay there
for... És mit tervez? Ott maradnak örökre?
No, I don't want. I want to go.
Nem akarok ott maradni. Vissza akarok térni Ukrajnába, a szabad Ukrajnába.
Do you know people who fight for Ukraine?
Az ismerősei, rokonai, barátai közül van, aki harcol?
We fighting.
Harcolunk. Ha nem lenne gyermekem, én is bevonulnék a hadseregbe. De a kisfiam miatt el kellett hagynom Ukrajnát, hogy biztonságban legyen. Igen, a rokonaim és a barátaim közül is többen vannak, akik harcolnak. Egészen fiatal fiúk is. Olyan, aki csak májusban lesz 19 éves, ha megéri.
Are you worried?
Aggódik, miattuk vagy maguk miatt. Meglepően nyugodtnak tűnik. Mit érez most?
I hate Putin. That's all.
Gyűlölöm Putyint. Csak ezt.
Nem az orosz terveknek megfelelően alakult eddig az ukrajnai háború, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Szerinte az orosz haderőt jelenleg újjá szervezik egy újabb támadáshoz. Ennek sikerétől is függ, hogy Oroszország hajlandó-e érdemben tárgyalni.
Közelebb van most Oroszország céljai megvalósításához, mint a háború elején volt? Kaiser Ferenc.
Röviden nem. Tehát ugye az oroszok valószínűleg legtöbb bizonyíték erre utal, egy gyors lefolyású konfliktusra számítottak, minimális ukrán ellenállással, tömegesen dezertáló ukrán haderővel, elmenekülő ukrán kormánnyal. Ehhez képest az ukrán haderő lényegében utolsó lehetőig védi a városokat, a kormánya helyén van, ugye Zelenszkij elnök minden nap nyilatkozik, a médiaháborút nyerik az ukránok, tehát a nemzetközi közvélemény sokkal jobban elérik az ukrán üzenetek, és katonailag sem azt a félelmetes világ rettegtető orosz haderőt látjuk, amit az oroszok szerintem szeretnének, hogy lássunk. Tehát nagyon gyorsan előre törtek az orosz páncélosékek az első ukrán nagyvárosig, és aztán ott ragadtak. És a folyamatosan érkező, nyilván egymásnak ellentmondó hírek alapján, de ugye a modern infokommunikációs eszközök korában azért jól látható, hogy eszeveszett mennyiségű orosz haditechnikát lőttek ki az ukránok. Tehát nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek az oroszok, és ahhoz, hogy Putyin elnök azt tudja mondani, hogy győzött, az legalább Harkivot, tehát legalább egy másfél milliós várost el kéne, hogy foglaljon, és egyelőre Harkivot még nagyon tartják a védői. Kijevet még bekeríteni sem sikerült. Ugye egy város ostrománál az az első, hogy bekerítem, és ezzel megakadályozom, hogy oda további erősítések, lőszer, meg fegyver bejusson. Ugye ez Kijev esetében még mindig nem sikerült az orosz haderőnek, tehát egyelőre olybá tűnik, hogy a nagy lendülettel meginduló orosz támadás megtorpant. Most, amit a műhold felvételek alapján, meg az elemzések alapján mondhatunk, hogy az orosz haderőt jelenleg éppen újjászervezik valószínűleg egy következő támadáshoz. Tehát annak a sikerétől is függ, hogy Oroszország mennyire lesz hajlandó érdemben tárgyalni. Amit eddig az oroszok tárgyalás címszóval műveltek, az leginkább nettó időhúzás volt. Akár ugye a külügyminiszterek találkozója, ahol ugye Lavrov még mindig nem bírta azt kimondani, hogy háború van, holott azért, amikor egy ország beküld 200 000 katonát egy másik országba és lövi a nagyvárosait, azt nagyon nehéz másnak nevezni. Tehát egyelőre Oroszország távolabb van a céljaitól, mint valaha.
De ami az orosz részről időhúzás, az ukrán részről időnyerés? Így tehát mindenki van. Ugyanarra játszik?
Így van. Az ukránoknak érdekük, hogy minél tovább védekezzenek, mert minél elkeseredettebb és minél sikeresebben védekeznek, annál kedvezőbb alkupozícióban lesznek, amikor megindulnak az érdemi tárgyalások.
Tehát Odessa, Mariupol.
Így van. Odessa, Mariupolt valószínűleg az oroszok viszik. Tehát borzasztó kegyetlen, de hogy Mariupolra az oroszoknak szükségük van, hogy összekössék a Krímet szárazföldi úton is a kelet-ukrajnai régióval, meg Oroszországgal. De például Odessa, például Kijevnek a Nyepertől keletre jövő része. Tehát itt vannak dolgok, amiket az ukránok megpróbálnak megmenteni. Rengeteg mindentől függ, hogy mi lesz a háború vége. Egyebek mellett attól is, hogy menet közben milyen pusztítást tudnak az orosz gazdaságban végezni a nyugati gazdasági szankciók.
Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Oroszország politikai érdeke a Nyugat-Balkán destabilizálása, de ennek katonai szinten történő megjelenése nem valószínű, mondta az Inforádiónak Ármás Julianna, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója. A riporter Bauman Tuka Nikoletta.
A Nyugat-Balkán esetében nem beszélhetünk egy teljesen stabil régióról, pedig a térség biztonsága Európa szempontjából rendkívül fontos, mondta az Inforádiónak Ármás Julianna, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója.
Az orosz befolyás van a régióban, nem mellékes az orosz befolyás, ugyanakkor ez mind akár a médiában, mind a politikai diskurzusban sokkal magasabb szinten jelenik meg, mint az valójában van. Gazdaságilag a régió nagyjából 70%-ban az Európai Unióval áll kapcsolatban, a 10%-ot sem éri el például az Oroszországgal fenntartott gazdasági kapcsolatoknak a volumene. Annak, hogy akár egy újabb hadszíntér nyílik a Nyugat-Balkánon, vagy a fegyveres konfliktus túlcsordul a Nyugat-Balkánra, ennek nincs nagy valószínűsége, ez nem érdeke Oroszországnak sem. Neki a régió destabilizálása az egy politikai érdek.
A kutató hozzátette, hogy az orosz-ukrán konfliktus lehetőséget ad arra, hogy felgyorsuljon a régió Európai Uniós csatlakozási folyamata.
A régió Európai Uniós csatlakozási folyamata jelenleg megrekedt, és ez érződik abban is, hogy a régió közvéleményében az euroszkepticizmus erősödik, viszont a régió stabilitását az Európai Unió tudja garantálni. Ez jelenthet egy olyan momentumot, hogy olyan lépéseket tenni az Európai Unió felmutassa, hogy még mindig fontos számára a térség, és ennek a térségnek van az egyetlen reális uniós csatlakozási perspektívája.
Ármás Julianna megjegyezte, hogy a Nyugat-Balkán országai közül Szerbia nem csatlakozott az Unió Oroszország ellen kivetett szankcióihoz. Ennek pedig egyik oka, hogy hagyományosan jó kapcsolatokat ápolnak Oroszországgal.
Ármás Juliannát a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatóját hallották.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Az Európai Parlament szerint az Európai Bizottságnak az érintett tagállamok írásbeli értesítésével azonnal el kell kezdenie a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszer alkalmazását. A csütörtökön elfogadott állásfoglalásban az EP képviselők üdvözölték az Európai Unió Bíróságának nemrég meghozott ítéletét, amely elutasította a Magyarország és Lengyelország által a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet ellen benyújtott kereseteket. A képviselők többsége úgy látja, a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszert mind az uniós költségvetés, mind a koronavírus járvány utáni helyreállítást segítő alap esetében alkalmazni kell. Erősebb európai védelempolitikát szorgalmazott az észt miniszterelnök, valamint az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője az Európai Parlamentben, ahol Európa jövőbeni biztonságáról tanácskoztak. A szerdai vitát megnyitó EP elnök szerint újra kell értékelnünk Európa szerepét ebben az új világban. Fokoznunk kell védelmi kiadásainkat, és többet kell költenünk az innovatív technológiára. Roberta Metsola biztonsági és védelmi unió létrehozását szorgalmazta. Kaja Kallas észt miniszterelnök beszédében azt hangoztatta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök háborúja megfosztja az orosz népet a valós információktól.
Putyin elnök inváziója Ukrajna ellen olyan biztonsági bizonytalanságot keltett az európai kontinensen, amelyet 1939 óta nem láttunk. Ezt követően nem lehet visszatérni a korábban megszokott világrendhez. Megváltozik Oroszország kapcsolata a külvilággal. Európának el kell érnie a teljes energiafüggetlenséget Oroszországtól, az ukrán energiahálózatot pedig szinkronizálni kell az európai hálózatokkal. Emellett mellett a kontinentális biztonság megerősítésének érdekében szorosabban kell együttműködni a NATO-val.
Hasonlóan vélekedett az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Josep Borrell szerint Európának a NATO-t kiegészítő önálló védelemmel kell rendelkeznie a biztonság növelése és szavatolása érdekében.
And we'll require to be ready to pay a price.
Az Európai Uniónak késznek kell lennie arra, hogy megfizesse saját Oroszországgal szemben bevezetett szankciós intézkedéseinek az árát. A másik alternatíva a háború. A háború hatásai súlyosak és hosszúak lesznek. Évekre, évtizedekre meghatározzák a közösség jövőjét. Ide tartozik a gázellátás, a menekültek kérdése, a védelem és a biztonságpolitika, valamint a világgazdaság megrendülése.
Borrell szerint első lépésként a lakosságnak alacsonyabbra kell állítania a fűtést azért, hogy csökkenjen a gázfogyasztás, és az EU ne finanszírozza tovább az Ukrajna elleni háborút. A fideszes Gál Kinga független EP képviselő hangsúlyozta, Magyarország elfogadhatatlannak tartja Oroszország katonai agresszióját, és elkötelezett a békehelyreállítása mellett.
Fontos a NATO külügyminiszterek pénteki döntése, miszerint NATO nem lesz a háború részese, és meg kell akadályozni, hogy a háború Ukrajnán túlra terjedjen. Ehhez most stratégiai nyugalomra és felelősségtudatra van szükség. Minden olyan lépést kerülni kell, amely belerángatná hazánkat a szomszédben zajló háborúba, veszélybe sodorva a magyar emberek biztonságát.
Szintén az ukrán-orosz háborúval összefüggő, de még keddi vitában a jobbikos Gyöngyösi Márton azt mondta, keményebb szankciókra van szükség Oroszországgal szemben, a diplomáciai erőfeszítéseket pedig fokozni kell a béke érdekében. A független képviselő is közös európai hadsereg létrehozását sürgette. Védeni és támogatni kell a civil társadalmi szervezeteket, ezek azok ugyanis, amelyek felhívják a figyelmet a jogállamiságot fenyegető veszélyekre, a hatóságok felelősségére, illetve az alapjogi chartában rögzítettek betartására, közölte Didier Reinders, az Európai Bizottság igazságügyi biztosa az EP hétfői plenáris ülésnapján. Az Európai Civil Társadalom szűkülő mozgástere című jelentést a Momentumos Donát Anna, a Renew Europe képviselője mutatta be.
Meg kell teremtenünk azt az európai jogi és adminisztratív környezetet, amely a civil társadalmi rétjejöttének, zavartalan működésének megfelelő biztosítékot adna. Mert független civil szerveződés, független civil szféra nélkül nem beszélhetünk demokráciáról. Ezért szükség van egy olyan európai keretre, amely tisztázza a civil szervezetek finanszírozásának határokon átnyúló lehetőségeit is. Hogy egyenlő feltételek mellett adományozhassanak az európai állampolgárok bármelyik uniós ország civil szervezetei számára. Emellett pedig a civileket vegzáló politikai lépésekre politikai választ kell, méghozzá egyértelmű és határozott politikai választ kell adnunk.
Felszólalt a vitában a fideszes Hidvégi Balázs független LP képviselője is.
Nemrég arra is fényderült, hogy baloldali célokat szolgáló szervezetek hálózata álságosan nagyipari módon manipulálja az európai politikai vitákat. És az Európai Parlament éppen mentesíteni akarja őket a szabályok alól. Elutasítunk minden olyan törekvést, amely megszüntetni a civil szervezetek elszámoltathatóságát, törvényes és átlátható működésének a biztosítékait. Ugyanolyan szabályoknak kell vonatkozniuk rájuk is, mint minden más szervezetre.
A parlament által elfogadott jelentés három területre koncentrál. Támogató és biztonságos szabályozási és politikai környezetre, amely mentes a visszatartó hatásoktól, a támadásoktól és a megfélemlítéstől. Fenntartható és megkülönböztetésmentes hozzáférést szorgalmaz a forrásokhoz, valamint civil párbeszédet és részvételt a szakpolitikák kidolgozásában. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető a szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről.
Az EP Perceket hallották.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.